Köszöntöm az Inforádió hallgatóit. A mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Nagy László, a Veszprém Bajnokok Ligája győztes olimpiai negyedik helyezett kézilabdázója. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat.
Nagy László csütörtökön késő délelőtt érkezett az Inforádió szerkesztőségébe. A rádióban ezt a beszélgetést tehát felvételről hallják. Kezdődik Horvátországban az Európa-bajnokság, immár ön nélkül. Hogyan szemléli majd ezt a kontinens tornát így félig kívülállóként?
A rádióbeszélgetés előtt pont a válogatottól érkezem, és gyakorlatilag jó kívánságokkal láttam el a csapatot, viszont abszolút pozitív érzéseim vannak, hiszen a két felkészülési mérkőzéssel látszott, hogy nagyon jó hangulatban van a csapat, jó fizikai állapotban, jó mentális állapotban, úgyhogy bízom benne, hogy egy jó teljesítményt tudnak majd nyújtani az Európa-bajnokságon.
Milyen érzések voltak önben, vagy milyen gondolatok kavarogtak a fejében? Jó lett volna velük utazni, vagy pedig jobb itthon maradni?
Kettős érzések kavarogtak bennem, hiszen amikor láttam magam szemben, úgy civil ruhában érkeztem az összetartásukra, ők viszont már edzés szerelésben voltak címeres melegítőben, pólókban, akkor belegondoltam, hogy egy pár évvel, vagy illetve egy pár hónappal korábban én is még ott ültem közöttük, nyilván most már ez az érzés pályán kívül fog megmaradni, természetesen a szövetsége egy olyan döntés koncepció jött ki, hogy ha már pályán nem is leszek az Európa-bajnokság, viszont pályán kívül a csoportmeccseken mindenféleképpen ott leszek a csapat körül, és az észrevételenél természetesen majd meg fogom osztani a játékosokkal, de természetesen a legnagyobb segítség az lesz, hogy ők bízzanak magukban.
Mire számítottál a csapattól ebben az összeállításban, ezzel a kerettel?
Egy új olimpiai ciklus kezdetét veszi új szövetségkapitány a Jubomir Vranyes személyében, megfiatalodott csapattal, úgyhogy azt gondolom szerencsés helyzetben vagyunk, még pedig abból kifolyólag, hogy ez az Európa-bajnokság semmire nem kvalifikál, tehát lehet próbálkozni, és gyakorlatilag több új játékos is szerepet kapott a magyar válogatottban, hogy bizonyítsák tudásukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem is az ellenfelekhez, hanem inkább önmagunkhoz kell majd mérni a tudásunkat, és jó néhányan mind Veszprémből, mind pedig Szegedről tevődik össze ez a magyar válogatott, akik már a BL-ben is pallírozódnak, úgyhogy az ő tudásukra mindenféleképpen szükség lesz, hogyha az a tudása egy BL-ben elég volt eddig, az biztos vagyok benne, hogy válogatott csapatnál is elég kell, hogy legyen, és természetesen ugye szurkolunk nekik, hogy egy-egy bravúr mérkőzést tudjanak majd meggyőzni, gondolok, illetve megszerezni. Gondolok itt a dánok elleni első összecsapásra, ahol nem hinném, hogy mi vagyunk az esélyesek, viszont nem szabad elfelejteni, hogy az elmúlt időszakban pont egy dán válogatottat le is tudtunk győzni, közel egy évvel ezelőtt a világbajnokságon.
Mennyire kell ennek az új összetételű válogatottnak összekovácsolódnia, és elég lehet-e erre mondjuk néhány nap, vagy az elmúlt időszak felkészülése elég volt erre?
Látottak alapján abszolút pozitív benyomást keltettek a srácok, az a két svédországi felkészülési meccsen. Természetesen más lesz egy világversenyen megmérettetni magukat, de azt gondolom, hogy az a jó hangulat, ami uralkodott a két meccsen, illetve a felkészülési edzéseken, azt, hogyha azt át tudják menteni, és tényleg egy picivel még rá tudnak dobni lapáta mind támadásban, mind védekezésbe, akkor jó eredményt tudunk elérni. Természetesen nyilván a saját tudásunkhoz képest.
Mennyire kérték ki egyébként a tanácsait, akár a veszprémi csapattársak, akár a válogatott többi játékosa?
Nyilván rutinos játékosokról beszélünk, úgyhogy tanácsadás, tanácskérés nem nagyon történt meg. Természetesen az észrevételeket eddig is megosztottuk játékosokkal, volt csapattársakkal, és a továbbiakban is megfogjuk, úgyhogy itt a fiatalokat kell egy kicsit majd felkarolni, hogy ők is minél bátrabban és lámpaláz nélkül kézilabdázzanak majd az Európa-bajnokságon, de szerintem fejbe föl fogják ezt ők is fogni, és csatlakoznak majd úgymond a rutinosabb játékosokhoz.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyébként egy-egy ilyen válogatott tornára milyen szintű felkészülés zajlik, és milyen stábbal, hány szakemberrel, mi mindenre terjed ki ez a felkészülés?
Azt gondolom, hogy a szövetség minden felkészülési lehetőséget, illetve minden olyan dolgot biztosította a csapatnak, ami szükséges a legjobb felkészülésnek az elvégzéséhez, úgyhogy ezzel pont probléma nem volt, viszont azt is tudni kell, hogy klubszinten elég erőltetett őszi szezonon vagyunk túl, tehát nem volt túl hosszú, túl nagy ez a felkészülési időszak, viszont bízom benne, hogy mind fizikálisan, mind mentálisan fel vannak készítve a játékosok, és hogyha a Varanyásból indulunk ki a szövetségi kapitányból, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó felkészülésen vannak túl a játékosok, úgyhogy a körülményekhez képest szerintem adottak voltak azok a lehetőségek, amik szükségesek egy Európa-bajnokság előtti felkészülésre.
Jól ismerve a szövetségi kapitányt, milyen instrukciókat, milyen szellemiséget adhat át a csapatnak egy-egy ilyen nagy torna előtt?
Egy fiatalos, lendületes emberről beszélünk, aki nem ismer határokat, nem ismer lehetetlent. A játékosokban maximálisan bízik, és ez is volt látható a két felkészülési mérkőzéseken, hiszen úgymond kezdő csapattal nem indult neki, hanem forgatta a csapatot, és ez nyilván mindenki számára egy nagy bizalmat jelenthetett, és gyakorlatilag ebbe a mentalitásba fogja őket majd beleűzni, szerintem itt az Európa-bajnokság előtt is, tehát a taktikai felkészítés mellett a motiváció is nagyon nagy szerepet fog majd tanúsítani.
Részben beszélt már a dánok elleni mérkőzésről, amely szombat este 8:30-kor kezdődik. Ugye éppen műsorunk időpontjában már megkezdődött az Európa-bajnokság két meccsel, a svéd-izlandi és a fehér-orosz-osztrák találkozóval. Beszéljünk a magyarok csoportmeccseiről egyenként is röviden. A dánok ellen mondta, hogy nem lehetetlen a siker, de mégis az ön véleménye szerint mi lehet az a legfontosabb tényező, ami hozzájárulhat?
Gyakorlatilag egy olimpiai, aktuális olimpiai bajnok csapatról beszélünk a dán válogatott személyében, és hát világklasszis játékosok, akik mondjuk egy francia-német bajnokságban edződnek, és két-három naponta egy BL döntő szintű mérkőzéseket játszanak, tehát a rutin az biztos, hogy mellettük szól, viszont az a pozitív élmény, ami közel egy évvel ezelőtt volt nálunk, hogy le tudtok őket győzni, ez mindenféleképpen nekünk előnyünkre várhat, és nem szabad feltett kézzel neki menni ennek a találkozónak. A belső posztot azt mindenféleképpen erősnek tartom, egy Mikkel Hansen, egy Madsen személyében, akik elképesztő lövőerővel, technikával rendelkeznek, tehát hogyha őket meg tudjuk állítani, akkor azt gondolom, hogy kontroll alatt tudjuk tartani a dán csapatot, és természetesen nálunk a mi támadásunkban a labda eladások száma lehet nagyon kulcsfontosságú, hiszen hogyha ezeket el tudjuk kerülni, és minél kevesebb technikai hibákkal tudunk játszani, akkor azt gondolom, hogy a dán rohanós játékot is meg tudjuk állítani, és akkor egy pariba tudunk lenni a dánokkal mindenféleképpen.
Hétfőn következnek a spanyolok. Nyilván nem mindegy, hogy az első fordulóban ki milyen eredménnyel érkezik erre a találkozóra, de azért ez sem tűnik egy könnyű ellenfélnek, finoman szóval sem.
Így van, elmúlt Európa-bajnokság ezüstérmeséről beszélünk, úgyhogy valóban nem akárki lesz a hétfői ellenfelünk sem, viszont a spanyolokkal bebizonyosodott egy pár mérkőzés alapján, hogy 40-50 percig ott tudtunk lenni, és az utolsó 10 perc nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ezt nyilván lehet fáradtságra, dekoncentráltságra is visszavetíteni, viszont minden mérkőzés más, és hogyha ezt az 50 perces jó játékot tudjuk produkálni, akkor bízom benne, illetve biztos vagyok benne, hogy a elkövetkezendő Európa-bajnokságon ez 60 perc és ki fog tolódni, úgyhogy szintén a technikai hibáknak a száma. Ők nagyon jó labdacsapdákat szoktak felállítani a saját védekezésükbe, hogyha ezt el tudjuk kerülni, illetve át tudjuk játszani ezt a védekezésüket, akkor szintén azt gondolom, hogy egy nagyon szoros meccset tudunk majd velük játszani.
Szerdán pedig a csoport körzárásaként következnek majd a csehek. Ez tűnik a legkönnyebb találkozónak, mire számít?
Nyilván a általában úgy szokott lenni, ami a legkönnyebbnek tűnik mérkőzés, azok szoktak a legnehezebbek lenni, és ez természetesen így is lesz, hiszen akkor már két nagyon fontos kemény mérkőzés lesz a testekbe, lábakba, úgyhogy fizikálisan sem lesz könnyű felvenni a csehekkel a versenyt, viszont azt gondolom, hogy esélyesebbek vagyunk, mint a csehek, de nem szabad így kimenni ilyen gondolkodással a pályára menni, hanem úgy, hogy darálni kell ott is 60 percet, és egy elképesztő összpontosított játékkal a cseheket természetesen le kell tudni győzni, vagy le tudjuk győzni.
Említette két mérkőzés kapcsán is ezt a 40-50 vagy éppen 60 percnyi vagy darálást, vagy jó játékot. Sok szurkoló ugye gyakorlatilag meccsek után, vagy meccsek alatt is bosszankodik azon, hogy miért nem lehet az elejétől a végéig jól játszani. Hogyan működik ez a gyakorlatban? Nyilván nem véletlen, hogy a csapatsportágokban nagyon ritka az, hogy valaki az első perctől az utolsóig ugyanazt a színvonalat tudja hozni.
Igen, most, hogyha megnézzük, összevetjük a magyar állatot esetleg a dánokkal, vagy a spanyolokkal, a dán-spanyol játékosok 80-90% a klubszinten meghatározó szerepet tölt be, ezzel összevetve mondjuk a magyar játékosokat klubszinten, ugye Szeged, Veszprém, illetve Tatabánya, Füredről, ahonnan vannak a játékosok, nem feltétlen olyan szintű mérkőzéseket játszanak klub szinten, mint mondjuk a dán vagy a spanyol válogatott játékosai, tehát ez mindenféleképpen abból adódhat, hogy 40-50 percig tudunk összpontosítani, és az a fennmaradó 10 perc, az pont a dán-spanyol játékosoknak a úgymond meccsrutinjára döltött el a végső kimenetet, tehát a győzelmet, úgyhogy, de mondom, hogy nálunk is, hála Istennek, elég jól pallérozódnak ezek a játékosok, és szerintem most már ez biztos, hogy nem lesz úgymond ilyen kulcs szó, vagy kulcs momentum, hogy a fáradtságra hivatkozva veszítünk el mérkőzést.
Egyébként odafigyelnek arra, válogatott vagy akár klub szinten, hogy a fontosabb mérkőzések előtt, de akár minden meccs előtt pontosan meg legyen, hogy mikor eszik az ember, mikor mit iszik, erre összpontosítanak, vagy ez mellékes tényező a szakmai felkészülés mellett?
Nem vagyunk már annyira, illetve vannak olyan érett játékosok, hogy már mindenki a saját testén tudja, hogy mit szabad és mit nem szabad, vagy mit szabad és mikor nem szabad. Úgyhogy a meccsre is biztos vagyok benne, hogy táplálkozás is úgy lett kialakítva, hogy az tényleg a legtöbb energiát tudjuk, vagy tudják-e a táplálékukból nyerni a játékosok, hogy a meccset bírják.
Mikor érdemes enni meccs előtt?
Változó természetesen, ugye kicsit személyre szabott is ez a táplálkozás, de nyilván nagy test, nagy tömeget kell ellátni, és minél könnyebb étellel, gyakorlatilag egy fontos mérkőzés előtt, azért egy 5-6 óra személy szerint nekem mindenféleképpen kell, hogy az a felszívódjon az a tápanyag, ami esetleg a meccsen nekünk energiaként kell hasznosítani. Egy kis csirke vagy pulykamell, kis rizssel gyakorlatilag, hogy legyen a szervezetnek majd mit hasznosítani.
5-6 órával a meccs előtt?
Igen.
És az utolsó étkezés?
Hát gyakorlatilag még egy kávé vagy egy kis szelet csoki, hogy egy energiabomba, egy jó érzet benne legyen még az emberbe szokott lenni, vagy esetleg adott esetben az öltözőkbe szokott gyümölcs lenni, hogy a cukorszintünk az megfelelő legyen.
Sportital?
Elő szokott fordulni, de ezek izotóniás, tehát nem energiaitalok, hanem izotóniás italok. Nyilván az ásványi anyagoknak a folyamatosan szinten tartását ezzel tudjuk elérni.
Szünetekben mire van idő, mire nincs?
Természetesen átgondolni az első fél időt, illetve abból kifolyólag neki indulni a második fél időbe, egy kis energiagyűjtés mindenféleképpen, szakmai tanácsokra, amit általában az edzők szoktak ugye nekünk megadni, de hála Istennek mind klub szinten, mind pedig válogatott szinten is volt, hogy játékosok egymás között is megbeszéltük az észrevételeinket, amik jók voltak, azt is természetesen hangsúlyoztuk, hogy akkor azt erőltessük tovább, illetve a rosszat megjavítsuk ki, úgyhogy 15 perc hosszúnak tűnik, de gyorsan elszalad az öltözőben.
Mennyire van lehetőség ilyenkor arra, hogy adott esetben keményebb észrevételekkel vagy leszúrásokkal is éljen a szövetségi kapitány vagy egy klubedző?
Vannak ilyenek, természetesen vannak olyan játékosok, akikre ez a úgymond keményebb beszéd jó hatással van, viszont vannak olyan lelkek, személyek, játékosok, akik inkább a könnyed és a dédelgetős módból merítenek erőt, illetve az ösztökéli őket, úgyhogy ez nagyon fontos egy játék, illetve egy edző, hogy megismerje a játékosokat, hogy személyileg milyen oldalt képviselnek.
Önt mivel lehetett a leginkább inspirálni a második fél időre a válogatott meccseken, vagy akár mostanában milyen eszközök a leghatékonyabbak?
Minden jellegű, tehát ugyanúgy a normális hangnemben, meg természetesen nekem is kijárt, tehát nem voltam kivételezett személy, tehát hogyha olyan volt, akkor én is megkaptam a leszidáson az egész pályafutásom alatt igazából. Én azt gondolom, hogy ez az oldala is nyilván ösztökél arra, hogy jobbra vagyunk képesek, vagy a tudásunk alatt vagyunk esetleg, és nyilván ezáltal egy kicsit jobban felspanolnak bennünket.
Hogyan érdemes kezelni egy teljes tornát? Ugye itt nagyon fontos a formaidőzítés. de általában az is jól szokott elsülni, hogyha valakinek már az első mérkőzése mondjuk a vártnál jobban alakul, győzni tud.
Minden mérkőzés számít, viszont valóban az erőt azt idézőjelbe okosan jó lenne beosztani, viszont nem szabad spórolni se vele, pont amit említettél, te is nagyon fontos, hogy ha már az első mérkőzésen egy extrát tudnánk kézilabdázni, és pontot vagy pontokat tudnánk a dánok ellen szerezni, az óriási dolog lenne, hiszen visszük a pontokat magunkkal a következő körbe, hiába fáradtság ide, hiába fáradtság oda, és általában ilyen sikerek a fáradtságot azt mindig háttérbe szorítják, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon önbizaló lenne vagy a dánból, vagy a spanyol mérkőzésből pontot vagy pontokat hozni.
Mennyire fáradnak el a játékosok egy hosszabb torna alatt? Ugye mégiscsak két-két és fél hét, fizikailag nagy a terhelés, viszonylag sok meccset kell játszani, gyakorlatilag két naponta. Mennyit vesz ki ez mondjuk egy átlagos játékosból?
Sokat. Természetesen, hogy 48 órán belül két ilyen színvonalas ellenféllel megmérkőzni, az óriási erőt vesz igénybe, de hála Istennek, ugye ez a 16 játékos, aki keretbe tud lenni, illetve az a plusz kettő, akivel utazik ki a szövetségi kapitány, mindenki bevethető állapotban van, tehát hála Istennek sérültjeink nem lesznek, és ezért lesz nagyon fontos, hogy minden meccsen tudja majd forgatni a csapatot. Bízunk benne, hogy ez nem az eredmény rovására lesz. Mindenki belecsöppenje, belekóstoljon ebbe az EB hangulatos meccsekben, és gyakorlatilag ez a legfontosabb, hogy egymást segítve jussunk mérkőzésre, és nyújtsunk jobb teljesítményt.
A fizikai fáradtságot mennyire lehet kompenzálni mondjuk egyéb tényezőkkel? Hogyan tapasztalta?
Hát a két gyúrónak elsősorban óriási szerepe van, akik mérkőzésre felkészítik a játékost, illetve mérkőzés után már egyből kezelésbe veszik, tehát itt a regenerációnak esetleg egy frissítő masszázsa vagy tépek használatával, kezelésekkel nyilván újra közel 100%-os állapotba tudják varázsolni a játékosokat, és természetesen ugye a pihenés általában, ami nagy probléma szokott lenni mindenkinél, legalábbis kézilabdás berkekben, hogy egy intenzív mérkőzés után annyira kimerült és fáradt a szervezet, illetve még az adrenalin elég magasan állapotban van, hogy az alvással küszködünk, és nyilván a késői elalvás az már a következő napra, illetve a harmad-negyed napra még jobban hatványozódik. Tehát ez a legfontosabb, hogy az alvást tudják biztosítani saját maguk számára a játékosok.
Hány órával a meccs előtt bírnak el aludni ideális esetben?
Ez megint személyre szabott, tehát valaki gyorsabban túl tudja magát tenni mentálisan egy-egy mérkőzésen, valaki többet törlődik rajta, hogy hát ez jó lett volna, hogyha belövöm, vagy ha belövünk, akkor, vagy belövöm ezt a helyzetet, akkor pont azzal nyerünk. Tehát ezért fontos a kollektív együttműködés gyakorlatilag, és az egymásnak a támogatása, segítsége, mert akkor egy-egy ilyen, talán azt mondom, hogy negatív élményt gyorsabban át tud vészelni. Hát szoktak olyan játékosok, akik hajnalig fönn vannak.
Háromig, négyig akár?
Hát kettő-három, igen. És akkor jobb esetben mondjuk 8-9-ig te tudsz pihenni a következő nap. Attól függ, hogy a következő nap edzésbeosztás az hogy van, hiszen ugye egy helyszínen négy csapatot kell edzetned, és nyilván alkalmazkodni kell az EHF által kiírt termi beosztásnak, vagy tegyük föl, nem labdás edzést, vagy nem termi edzést végzel, akkor magadnak tudod átvariálni a napi programodat.
A kora esti mérkőzés ilyen szempontból előnyösebb?
Személy szerint én délután 6 óra után bármikor jól tudok játszani, vagy kényelmesen érzem a bőrömbe, inkább azt mondom, kényelmesen tudok akkor reggelizni, kényelmes időpontban tudok akkor ebédelni, utána egy jó órás, másfél órás sziesta, és akkor 6 órára teljes lázban égek, vagy esetleg 8-9 fele, úgyhogy nem hinném, hogy ezekkel a mérkőzés időpontokkal nagyon nagy probléma lenne, akkor a délutáni az már inkább olyan csücskösebb lenne, de ha jól emlékszem, akkor kora délutáni meccsünk nem nagyon lesz.
Ja, akkor a délutánhoz az alapján, amit önnel mondott, gyakorlatilag a reggeli után 5-6 órával következne, tehát nem nagyon lenne arra se idő, hogy mondjuk két főétkezést beiktassanak.
Igen, volt már ilyen tapasztalatunk, hogy fél egy vagy fél kettő körül játszottunk kora délután, és nyilván ez pont arra nem jó, hogy egy egészségeset sem lehet reggelizni, egy egészségesen sem tudsz ebédelni, viszont korán kéne kvázi a két étkezésből egyet csinálni, de ki fölébredve, az a szervezet nem biztos, hogy egy makaronit éppen akkor kívánna. Tehát nehéz ez belőni, viszont alkalmazkodni kell ehhez, tehát ez se kifogásként, csak mint érdekesként jegyeztem meg.
Visszatérve a mostani válogatottra és az Európa-bajnokságra, mi lehet ennek az együttesnek a fő erőssége?
A jó hangulat, meg azt gondolom, hogy tényleg korosztályba nincsenek már olyan nagy ingadozások, hiszen nagyon sok úgymond idős játékos, mint én is kiszálltunk ebből, illetve visszavonultunk a válogatottól. Gulyás Péter, Iváncsi Gergő, Nagy Laci, jó magam, ugye Fazekas Nándi, tehát hála Istennek megfiatalodott ez a magyar válogatott, és ennek a jó hangulatnak kell az, hogy rányomja a bélyegét is majd a teljesítményre, és hogy egymás segítsék a játékosok. Meg talán az, hogy nem is itt a kimondott első Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményből levonni a következtetéseket, következményeket, hanem hosszú távon gondolkodni, hiszen azt gondolom, hogy ha az olimpia van megcélozva, már pedig az olimpia, következő olimpia van megcélozva, akkor ennek a társaságnak lenne érdemes együtt dolgozni.
Egy-egy fiatalabb játékosnak itt a nagy lehetőség, hogy akár tartósabban is beverekedje magát a csapatba? Vagy ez még ilyen szempontból annyira a kísérletezés időszaka, hogy egy olimpia előtt 2,5 évvel megrendezett Európa-bajnokságnak nincsen ilyen következménye?
Nyilván következménye semminek nincsen, viszont egyértelmű egy fiatalnak, hogyha olyan sikeres Európa-bajnokságot tudna maga mögött tudni személy szerint, akkor az óriási önbizalmat adna számára is, egy kiugrási lehetőség, igazából, hogy felfigyeljenek rá a klubok, a nemzetközi klubok, vagy akár a magyar nagyobb klubok is, és természetesen ugye a szövetségi kapitány is azt mondja, hát igen, Y-szolon ezen az Európa-bajnokságon nálam bejátszotta magát mondjuk a következő évre, vagy 2 évre.
Melyik csapat a favorítja ennek az Európa-bajnokságnak a véleménye szerint?
Francia-Norvég egyértelmű, hogy ott lesz az élbolyba. Én szerintem a horvátok is így, hogy Horvátországban lesz az Európa-bajnokság, biztos vagyok benne, hogy élni fognak a közönségük támogatásával és a hazai pálya előnyeivel. És utána egy Németországot se szabad lebecsülni, egy Spanyolországot se szabad lebecsülni, ott van a dánok, ott vagyunk, akár ott lehetünk mi is egy kisebb csodával, határos módon, vagy egy nagyon jó játékkal.
De a dobogon akár?
Az nagyon merész lenne kijelenteni, és azért is kezdtem a beszélgetést, hogy nem a többi csapathoz kell nézni a tudásunkat, hanem magunkhoz képest reálisan kell egy képet kialakítani. A legfontosabb az, hogy ezek a srácok az akarást mutassák a pályán, és idézőjelben halljanak meg, és tegyenek meg mindent a minden mérkőzésen. 5.-6. hely, az azt mondom, egy nagyon-nagyon nagy teljesítmény lenne már. Hiszen tudjuk, hogy nagyon erős ez a nemzetközi mezőny.
És mennyire sűrű?
Nagyon sűrű. Tehát itt azt gondolom, hogy gólok fognak eldönteni egy-egy mérkőzést, egy-egy továbbjutás, vagy egy-egy kiesésnek a pozícióját, úgyhogy tényleg minden parkettán guruló labdára vetődni kell, mert arra idézőjelben aranyat érhet.
Vannak kilógó csapatok ebből a mezőnyből?
Szerintem már nagyon nincsenek, hiszen az elmúlt világbajnokság is, és az legutóbbi Európa-bajnokság is azt mutatta, hogy idézőjelben olyan eredmények voltak, olyan meglepetés eredmények voltak, ami most már manapság azt mondom, hogy nem is meglepetés eredmények, hanem tényleg nagyon sok nemzet fölérkezett a középmezőnybe, vagy a középmezőny fölé is nyúlt, mint például a fehér oroszok hajtottak egy-két nagy bravúrt az utolsó Európa-bajnokságon véghez, úgyhogy mi szeretnénk a magyarokként ehhez csatlakozni, hogy nem csak meglepetés, és nem csak egy meccs jön neki jó, hanem sorozatban jó teljesítményt tudnánk nyújtani.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy László Bajnokok Ligája győztes olimpiai 4. helyezett kézilabdázóval. Ezt a beszélgetést egyébként megnézhetik az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is.